Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban a szakrális földrajz fogalmával ismerkedünk, vendégünk Balla Ede Zsolt útbaigazításával. A környezetvédelemmel, szociológiával, vidékfejlesztéssel egyaránt foglalkozó székelyudvarhelyi fiatalember elmondása szerint arra jött rá, hogy a helykeresés, a helyes út megtalálása utáni vágy és a helyes életre való törekvés elválaszthatatlan a bennünket körülvevő helyek alapos ismeretétől. Meggyőződése, hogy a szakrális földrajz segít megtalálni helyünket a világban. Kontinensek, országok, térképek, domborzati formák. Általában ez jut először eszünkbe a földrajzról. Balla Ede Zsolt ezzel nem így van. Ő úgy véli, nem elég azt tudni, hogy hány méterrel vagyunk a tengerszint felett. Azt mondja, minden hely más üzenettel bír, ezért a szakrális földrajzot kutatja, mert szerinte a föld rajza a térképe, vagy a térképe a föld rajza, hogy is van ez?
Gondolom, hogy a földrajz az a látható és kézzelfogható elemekkel dolgozik a világban. Még a szakrális földrajz ezt kiegészítené, tehát alapjául használja azt, amivel a tudományos földrajz is foglalkozik, de kiegészíti azzal, hogy világunknak van egy olyan része, amelyet nem látunk, nem kézzelfogható, de mégis mindenki sejti, hogy létezik.
Balla Ede Zsolt, szakrális földrajz kutató.
Kicsit hasonlít ez a gondolatokra vagy az álmok világára. Mindenki tudja, hogy létezik. Gondolat, mindenki tudja, hogy vannak álmok, de annyira elvonatkoztatottak és nem kézzelfoghatóak, hogy sokszor felismerül bennünk, hogy ez valóság vagy nem valóság. Én úgy érzem, hogy a szent helyekhez is kötődnek olyan minőségek, amelyek sokszor egyéni üzenetként fogalmazódnak meg, vagy egy-egy közösség érez rá egy-egy helynek a minőségére, de nem annyira kézzelfogható, mint a tudományos eszközöket használó tudományos földrajz, amit geográfiának ismerünk. Minden helynek van egyfajta üzenete, egy minősége, teljesen más érzetet ad egy sík területen létezni, élni, mint egy dombvidéken vagy magas hegyi körülmények között, vízparton, erdőben, csupasz területen. Tehát hiába mondjuk azt, hogy egy adott szélességi fokon járunk, de a domborzati viszonyoktól függően, az élővilágtól, amelyben épesíti az adott helyet, ettől is függően, és az ott lakó emberek lelki világától is függően változik egy adott helynek a szellemisége. Ugye régi időben tudtuk, hogy melyik faluban körülbelül milyenek az emberek, és mondták, hogy a fenyédiek azok hagymások, az oroszhegyiek szilvások, és így tovább. Tehát megvan minden településnek, minden tájegységnek egy olyan sajátossága, amelyet csak akkor tudunk megérteni, hogyha egy kicsit a lélekkel is, és a láthatatlan világ üzenetével is foglalkozunk. Természetesen a Föld az kozmikus értelemben is meg tud nyilvánulni, ugyanis egy bolygóról beszélünk, egy bolygón élünk, amely a világűrben kering, és a világűrrel kapcsolódik. Fejünk fölött gyakorlatilag már a csillagos égbolt van, nappal is, tehát amikor nem is látjuk, akkor is a fejünk fölé borul ez a világ mindenség, amelynek mi a részei vagyunk, és minden egyes helyre bekapcsolódik, vagy csatlakozik az égnek egy minősége. Ez lehet egy kicsit furcsán hangzik a ma emberének, de régi időkben ezt nagyon komolyan hitték és tudták, hogy a csillag minőség, ami az égen van, azok az üzenetek itt a Földön is megtalálhatóak, és a kettő között egy folyamatos kapcsolat van. Tehát nem lehet úgy létezni a Földön, hogy csak lefele nézek, és csak a matériát látom, hanem az ember egyszerre kell lefele is nézzen, ezt a fizikai világot lássa, és egyszerre kell fölfele tekintsen, amikor a mindenség mélységeibe, a mindenség távlataiba tud beletekinteni, itt viszont már a szellem és a lélek az, amely tud vezetni bennünket, és az adja meg a sarokpontokat számunkra. És az embernek az a dolga szerintem, hogy összekapcsolja az eget a földdel, és minden szent helyen ez történik, hogy kicsit a lélekvilága, a kozmosz, a mennyeknek a világa kézzelfoghatóvá válik itt az anyagban, itt a matériában.
Nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogy mit nevez szent helynek.
A szent helyek olyan kitüntetett pontjai a világnak, ahol egy picit másképp érzi magát az ember, mint egy közhelyen. A szent hely például például a tér és az időn kívüliség megtapasztalásának alkalmas helye. A szent helyeken általában egy olyan lelki állapotot tapasztal meg az ember, amely elfeledteti vele a hétköznapi monotonitást, amely kirángatja a mókuskerékből, amely összekapcsolja az eredettel. Tehát olyan hatások jelennek meg az adott tájban, az adott térségben, amelynek segítségével az ilyen ős principiumokra, ős kérdésekre keresi a választ. És a szent helyek azok úgy működnek, mint központok. Hozzájuk igazodik a világ mindenség, és ha meguntuk a világban való járást, és nyugalomra vágyunk, akkor az emberi lélek a középpontba óhajt visszahúzódni. Hogy is fogalmazzam ezt még érthetőbben? Minden a világon mozgásban van, ugye a Föld is kering a saját tengelye körül, a Nap körül is kering, a spirálgalaxis is forog, tehát különböző szinteken, léptékben körmozgást írunk le, és folyamatosan pörgünk a saját tengelyünk körül. A szent helyek ellenben az állandóság és a stabilitás minőségeit hordoznák. De olyan egy kicsit, mint a tengelynek a középpontja. Tehát a középpont az mozdulatlan, ez a szent hely, és ami a szent hely körül forog, pörög, az a folyamatosan változó világunk. Úgy is mondhatnám, hogy a körnek a közepe az a magja, amiből minden születik. Tehát a szent helyek azok egyszerre képviselik az égi és egyszerre a földi világot, tehát kiegyensúlyozódik a két pólus a szent helyben, a középpontba, de ha valaki kilép a szent helyről, kilép a középpontból, akkor számára egy folyamatosan változó és poláris világ jelenik meg. A nappal váltja az éjszaka, férfinak nők, kiegészítő társra van szüksége, a jónak rossz lesz a vetülete, és így tovább. A szent helyeken viszont nincs sem jó, sem rossz. Pusztán a létezés önmaga örök létében van, és ebben a létezés örök valóságában az erősödik föl az emberben, ami éppen benne van. Tehát a szent helyeken én úgy érzem legalábbis, hogy egy energiatöltetet, egy erőt kapunk ahhoz, hogy a bennünk lévő dolgokat fel tudjuk erősíteni. Pusztán a vansága miatt. És hogyha bennünk szép dolgok fogalmazódnak meg, akkor ezt erősíti fel. De hogyha bennünk sérelem van, félelem, rendezetlen lelki dolgaink vannak, akkor egy szent helyen huzamosabb ideig tartózkodva valószínűleg ezek az érzések kapnak táptalajra. Tehát maga a szent hely az se nem jó, se nem rossz, pusztán a létezésnek a tökéletessége, és a mi hozzáállásunktól függően tudunk ebből merítkezni, vagy sem. A régiek, hogy kétféle szent hely létezik. Az egyik a teremtő által elrendelt szent hely, tehát hogy olyan különleges hatások vannak, akár gyógyforrásokra gondolok itt, vagy domborzati formákra, ami eleve úgymond felruházza azt a helyet különleges tulajdonságokkal, és ettől úgymond szakrálisnak tekinthető.
Balla Ede Zsolt szakrális földrajzkutatót hallják.
Oda megy az ember, és egy más vibrációs közegbe kerül. Ugye a gyógyfürdésnek is ez a lényege, hogy változtatok a megszokott és köznapi életvitelemen, és bekerülök egy olyan helyre, ahol teljesen átformálja mondjuk a víz, a bennem keringő víz hálózatot. De az ember is képes megszentelni a helyeket, ez a másik szent hely típus. Tehát amikor a lelki állapotunk és a cselekedeteink által olyan dolgokat hozunk létre, amely az életjavát szolgálja. Minden cselekedetünk, ami az életet segíti, az szentnek tekinthető. Például valaki virágot ültet, kertet rendez, segít másoknak, ezek olyan, hát ugye erkölcsileg is díjazandó cselekedetek, amelyek meghívják a láthatatlan világ lényeit, és megszentelik az ő cselekedeteit, megszentelik azt a teret, ahol az illető létezik. Tehát ez a kétféle szenthely típus van, és a legtöbb esetben ez a kettő találkozik. Tehát olyan helyeken tudunk igazán jótékonyan viszonyulni embertársaink felé és a világ felé, amely eleve a Jóisten által is úgy van megteremtve, úgy van rendezve, hogy a szakrális helynek számít.
Van-e olyan példa, amit megemlítene mindkét típusnál?
A kerteket tudnám, szakrális kerteket megemlíteni, amikor tudatos tervezés révén olyan formákat és olyan teret alakítunk ki, amely eredetileg nincs jelen a tájban, de a munkánk és a mi hozzáadott értékünk és lelkiségünk által megteremtődik, mind formában, mind növényi, mind lelki állapot szinten. Régen a templomkertek azok mind mintaértékű kertek voltak egy-egy településen, vagy gondoljunk az érsek kertekre, Kalocsán, vagy Esztergomban, vagy bárhol, a püspöki kert Nagyváradon. Ezek mind úgy voltak megépítve, meg álmodva, hogy segítsék azt a helyet még élőbbé és még szentebbé lenni. Tehát a kert tervezés, kert létrehozás, főleg az ilyen szakrális kertek esetében, ez mind azt segítette, hogy az adott táj élőbbé tudjon válni. Ugyanakkor vannak olyan helyek, amik eleve adottak arra, hogy oda szent helyet létesítsen az ember. Például gyógyforrások környékét emelném itt ki. Nagyon sok olyan templomról, olyan szakrális helyről tudunk, amely azért épül az illető helyszínre, mert a föld, tehát a geó anyag, az megmutatta az ő gyógyító erejét. Tehát vagy iszapfürdő, vagy borvízfürdő valami felszínre tört, és az ember látván azt, hogy itt a természet tálcán kín a gyógyulásnak a lehetőségét, ahol gyógyul a test, mondjuk egy gyógyforrás esetében, közvetlen melléje épít egy templomot, és akkor úgymond ő is ehhez a gyógyhelyhez hozzájárul azáltal, hogy megszenteli az ő építményével. Ilyen például a csíksomlyói kegytemplom, mellette ott van a borvízforrás és a barátok fürödője, de számtalan példát lehet mondani, hogy a természet kijelöli az ő szakrális helyét, és akkor ráépül, az ember oda megy, és mondjuk búcsújáró helyek, a régi búcsújáró helyek, azok mind ilyen természet által megjelölt, kitüntetett pontok voltak.
Visszatérve arra a kérdésre, hogy mi a különbség a tudományos földrajz, a geográfia és a szakrális földrajz között. Itt egy kicsit azt pedzegetném, hogy a táj, tájékozódás, tájolás.
A tudományos földrajz északi irányba jelöli ki azt a viszonyítási pontot, amihez képest majd megrajzolja a térképét. Észak többek között a mágneses pólus miatt, másrészt azért is, mert a föld tengelyének képzeletbeli meghosszabbításával pont a sarkcsillagra nézünk, ami északi irányban van, és ez az egyetlen olyan úgymond fix pont a csillagos égbolton, amely nem változik. Tehát egy nagyon kedvező, stabil pontot ad nekünk ahhoz, hogy a világban tájékozódni tudjunk. A szakrális földrajz ezzel szemben nem a északi kiindulási pontot tekinti fontosnak, hanem a keletpontot.
Miért van ez?
Azt mondjuk idegen szóval, hogy orientálódunk, tehát tájékozódni szeretnénk, akkor az orient elnevezés az a keletelést jelenti. A szakrális földrajz szempontjából fontosabb az, hogy minőségileg mit üzen ez az égtáj. Ugye északon ott minőségileg hideg van és sötét. Nem igazán az életnek a bölcsője az északi vidék, viszont keleten születik a világosság, születik a fény, és a szakralitásnak alapja, hogy a fényhez kapcsolja a létezést. Tehát ahol megjelenik a világunkban ez az éltető fény, felkel a nap, az egyfajta keletkezésnek a szimbólumát adja, az eredetnek a szimbólumát. Magyarul azt mondjuk, hogy kell, kelet, keletkezik. Tehát a születésnek, a kezdetnek, az eredetnek a pontja, az nem egy sötét, rideg éjszak, hanem a fénynek a születése. Úgy tudom, hogy Gyergyó Csoma falva határát, amikor összeírták eleink, akkor a falu határát körbevevő dűlőket keletről kezdték el felsorolni. A Gyergyó Csoma falva határa kezdődik napkelet felől, és akkor sorolták a dűlőneveket. Ez azt jelenti, hogy az élethez próbálják igazítani a fény minőségét. minőségéhez a teret. A szent helyeknél is nagyon fontos a keletpont, hiszen a templomokat, a templomok szentélyét még a középkor után is egy kicsivel keleti irányba tájolták, tehát hogy a templom és a benne kifejeződő szakralitás iránya, irányultsága az a világossághoz kötődik. Miként a temetőknél is, mint az ősökre való emlékezésnek szent terénél is fontos volt, hogy a sírok kelet felé nézzenek. Tehát ezek mind-mind ahhoz a ideához, ahhoz az eszményképhez kötnek bennünket, hogy az eredendő pont az a fényességből, a világosságból születik, és akkor válik szentté, termékenyé, bőségessé, a szakrálissá az életet, hogyha képes vagy a fényhez igazodni. Ez a fő különbség a szakrális földrajz és a tudományos földrajz megközelítése között.
Hogy meséljen magáról, hogy hogy került kapcsolatba a szakrális földrajzzal.
Gyerekkorom óta fontos volt számomra a természet. Nagyon sokat kirándultam, a családi háttér is segített abban, hogy fontosnak tartsam azt a tájat, amelyben megláttam a napvilágot, és ez a sok kirándulás, meg azok a helyek fölkeresése, amelyek vagy történelmi, vagy szakrális események szempontjából fontosak a Székelyföldön, azokat én mind fölkerestem. És valahogy ez beépült a személyiségembe.
Balla Ede Zsolt szakrális földrajzkutatót hallják.
Akkor ifjúsági éveimben a környezetvédelem volt nagyon fontos számomra, és úgy gondoltam, hogy a földnek akkor tudok nagyon sokat segíteni, hogyha én a természetvédelmével foglalkozom. De eljutottam oda, hogy az emberek gyakorlatilag nem szeretik igazán a természetet és a földet, mert nem technikai kérdés manapság az, hogy tiszta környezetben éljünk, vagy egy ilyen számomra sértett, felbomlott természeti rendben, hanem a szeretet kérdése elsősorban, mert ha valamit szeretünk, annak képtelenek vagyunk ártani, akkor nem tudunk anyagi szempontokból gondolni elsősorban rá, de az emberek nem szeretik igazán meggyőződésem szerint a természetet, és ez valahol úgy-úgy a lelkem mélyén egy fájdalmat okozott, és arra jöttem rá, hogyha a természetnek is fáj az, ami nekem fáj, akkor a természetvédelem az nem egyéb, mint a természet sebeinek a gyógyítása. És így jutottam el a természetgyógyászat irányába, környezetvédelem szempontból is, és valahogy a hagyománytisztelet, a természettisztelet, a szülőföld szeretete egyszer csak összeállt egy ilyen, hát úgymond lelki állapottá, nem tudom más szavakkal ezt megfogalmazni, aminek a vége a szakrális földrajz lett. Tehát a táj és az ember szentséges kapcsolata úgy létezni itt a világban, hogy ne ártsunk se a természetnek, se más érző lényeknek, mégis ne kelljen önmagunkat túlságosan korlátozni abban, hogy a létünket ki tudjuk teljesíteni. Találkoztam a szerves műveltség irányzatával, ami Pap Gábor művészettörténész nevéhez, Molnár V. József néprajzkutató nevéhez, Szántai Lajoshoz köthető. Ők adták a magyar művelődéstörténethez szükséges tudást számomra. Akkor a kert volt nagyon fontos lépcsőfok, amikor a kert és a kertépítészettel találkoztam. Itt Somlósi Lajos nevét és Herceg Ágnest tudnám említeni. Továbbá a csillagbölcselethez is vonzódott csalódást éreztem. Itt az asztrozófia irányzatát kell megemlítenem, akitől igazán tanultam, az Paksi Zoltán. És ő általuk az ő tanításaikat ötvözve, úgy érzem, hogy a saját szűrőmön átszűrve egy balleedés világkép született meg.
Ebben a világképben milyen alapkérdésekre keresi a választ?
A boldogság, az élet értelme, a szenvedéstől való megszabadulás és az igazi kiteljesedésnek a lehetőségeit keresem. Ugye minden ember boldog szeretne lenni, a boldogság viszont elsősorban nem anyagi szinten tud megnyilvánulni. Ideig, óráig tudunk örülni, boldogok vagyunk, hogyha hozzájutunk bizonyos fizikai javakhoz, de az igazi boldogság az a lélek szintjén fakad. Akkor boldog az ember, hogyha egy számomra úgy fogalmazódik meg, egy folyamatos szeretve lenni és szeretetet adni állapotban tud létezni. No, én ezt a boldogság állapotot szeretném elérni. A kiteljesedés is ebbe az irányba mutat, illetve az egészség állapotára is törekszem. Ugye az egészség az azt jelenti, hogy nem félelemben, tehát nem a félelemre, hanem az egészségre figyelek. Az egészségben viszont benne van az is, hogy mind testi, mind pedig lelki-szellemi szinteken kiteljesedik az ember.
A stúdió vendége Balla Ede Zsolt, szakrális földrajzkutató.
Meggyőződés Edének, hogy minél régebbre nyúlunk vissza az időben, annál inkább szakrális volt az ember és a táj kapcsolata, és ahogy közeledünk a jelen pillanatához, annál inkább megszűnni látszik ez a kapcsolat. Miért? Mit gondol? És mit gondol, hogy hová vezet ez az út?
Elég csak arra gondolni, hogy mennyi időt töltünk a szabad levegőn. Olyan embereket ismerek, akik napi fél óránál, óránál nem töltenek többet friss levegőn, vagy nem mennek ki a természetbe. Olyan életmódot élünk egyre többen itt a Földön, hogy nincs kapcsolatunk a földanyával, a teremtő közeggel, amiből az élelmet is magunkhoz tudjuk venni. Tehát egy teljesen elszakított, mesterséges, művi világban kezdünk létezni, amely attól válik veszélyessé az én megközelítésem szerint, hogy nincs visszacsatolás, nincs visszaigazolás a természet és az ember világa között. És hogyha nincsen folyamatos kapcsolat ember és természet létezése között, akkor olyan világban is tudunk élni, amely életellenessé tud válni. A mai társadalmat én nem tekintem teremtői társadalomnak, tehát olyan értelemben teremtőinek, hogy életet segít és életet teremt. Hivatalosan is fogyasztói társadalomnak nevezik azt a világot, amelyben élünk, tehát nem egy létrehozói társadalmat működtetünk, hanem elfogyasztjuk azokat a javakat, amelyeket a természet a bőségből reánk vetít, és hogyha mi folyamatosan csak fogyasztunk, ennek az lesz a vége, hogy a fejős tehén az anya természet el fog sorvadni, el fog pusztulni, ezáltal a mi magunk pusztulását is okozhatjuk. És ezek a világok, ezek az emberi életek, amelyek el vannak szakítva a természettől, és nincs visszacsatolás a forráshoz, ezek nem is tudnak szerintem szakrálissá válni, mert olyan zsákutcákba vezet bennünket, ami teljesen elszakít a kozmosz ritmusától. Tehát nem adjuk meg magunknak azt a lehetőséget, hogy együtt lélegezzünk a világ mindenséggel. Gondolok ezáltal arra, hogy akkor vagyunk a legaktívabbak, amikor mondjuk pihenni, rendelni el a világ mindenség az időrendet. Tehát karácsony környékén, amikor a legzordabb kint a tájban az időjárás, amikor legsötétebb, leghosszabb ugye az éjszaka. Ha megnézzük a természetet, akkor minden arról szól, hogy visszahúzódunk, befele figyelünk, pihenünk, regenerálódunk, azért, hogy a következő tavasszal majd újult erővel tudjunk megnyilvánulni.
Miközben nyáron megyünk nyaralni.
Igen, tehát feje tetejére állt a világ, és pontosan karácsonyi időszakban vagyunk a legjobban felbojdulva, hogy jaj, még ezt kell elintézni, jaj, még ide elrohanni, és nem tudunk befele figyelni, nem tudunk elcsendesedni. Tehát egy olyan művi, mesterséges világot alkotott a ma embere, amely teljesen virtuális, és elszakadt azoktól a összhangra épülő ritus és ritmusszerű világjelenségektől, amely a létünk szakralitását is jelenteni. A régi ember talán azért volt egy picit szakrálisabb minden egyéb saját akkori korra jellemző problémája mellett is, mert egy ritmusra dobbant a természettel. Tehát mikor rendelt ideje volt egy cselekedetnek, akkor azt az ember megtette. Hogyha a tavasszal vetni akar, akkor általában ősszel meg kell szántani a földet. Hogy egy olyan rendszert látott át, egy olyan világban élt, amelyben mindennek megvolt a helye, a szerepe és az ideje, és ezáltal volt neki egyfajta ünnep érzése, és a munkát, a létet tudta ünneppé átvarázsolni. Ma egyre kevésbé érezzük azt, hogy ünnepek vannak a világban, és hogy az ünnepnap az más minőséget, más lelki töltést adna, mint a hétköznapok. Tehát össze van keveredve a mai ember világában az, hogy ünnepnap és hétköznap. Pontosan azért, mert nem tudjuk, hogy mikor minek van itt az ideje, és egy természettől elszakadt életritmust folytatunk.
Hogy látja a folytatást?
Én a tudatosodásban bízom. Azt hiszem, hogy az ember képes visszatérni a természethez. Ez nem azt jelenti, hogy újra mindenki eke mögé kell álljon, és a nagyszülei életritmusát kell fölvegye. Nem az ősöket kell követni, hanem azt kell követni, amit az ősök is követtek. Én úgy látom, hogy a mai technikát felhasználva, a mai tudásra alapozva lehet olyan életet kialakítani, ami szervesen illeszkedik az élő világ rendjébe. Tehát az önellátó rendszereket tudnám kiemelni, az olyan újításokat, mint például a napelem, ahol ott helyben teremtem meg azokat az erőforrásokat, amire szükségem van az életem fenntartásához, ugyanakkor nem szennyezem bele a környezetet. De mindennek az alapja a tudatosodásban rejlik. Tehát itt látom a lehetőséget és a kiindulás kezdőlépését, mert mindaddig, amíg nem rendelkezünk tudással arra, hogy mifelé is kéne haladjunk, vagy hogy mitől lenne teljesebb, mitől lenne boldogabb az életünk, addig nem tudunk arra fele indulni. Minden az emberi tudatban dől el, és ha egy kicsit tisztább, szentebb, boldogabb életet szeretnénk, akkor a tudatunkat kell tisztábbá, szebbé, boldogabbá átalakítani.
Kedves hallgatóink, műsoridőnkre tekintettel itt megszakítjuk beszélgetésünket Balla Ede Zsolt szakrális földrajzkutatóval. Folytatjuk jövő szerdán ugyanebben az órában. A téma jövő heti folytatásában többek között a helyek közötti különbségekről, profán és szakrális terekről, beszélő nevekről és tényszerű helynevekről szólunk, de említést teszünk Balla Ede Zsolt a témában megjelent könyvéről is. Tartsanak velünk jövő szerdán is! kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Alice Barr zenélt, a hátralevő időben Daniel Waples-t hallják. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!